Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén Földváliné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A beszélgetést a rádióban korábban készítettük, most tehát felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Van a történészi szakmában bármilyen közmegegyezés arról, hogy az időmúlás az segít megismerni a közelmúltunk történetét, például a 56-os forradalmat, mert hogy az érzelmek talán csitulnak, vagy pont hogy nehezíti, mert a szemtanúk meghalnak, és nem tudnak már beszélni.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és azt hiszem, hogy azért is nagyon jó a kérdés, mert hogy éppen egy ilyen fordulópontnál tartunk, hiszen hogyha az elmúlt 30 évet, tehát a rendszerváltást követő 3 évtizedet nézzük, amikor valóban a nyilvánosság szféráiban lehetett már nem csak a második nyilvánosságban, nem csak a kis közösségekben lehetett 56-ról beszélni, akkor való igaz, hogy a közbeszédet nagyon is dominálta azoknak az emlékezése, emlékezett, akik személyesen is megélték 56-ot, és nyilvánvalóan ez az emlékezet sokszínű volt. Mindenkinek más élményei voltak, és ezek az élmények is ütköztek. Most egész egyszerűen egy generációváltásnál tartunk, és egyre kevesebben vannak közöttünk, akiknek még valóban aktív élményeiben vannak 56-ról. Közben pedig ugye egy levéltári fordulat is történt, tehát nem csak arról van szó, hogy a személyes emlékek kopnak, hanem arról is van szó, hogy az egyik forrástípus, egy másik forrástípus váltotta ki, irgalmatlan, nagy mennyiségű iratanyag került elő, ezek döntően ugye a megtorláshoz kötődő peres iratok, és a történész szakmában legalább annyira folyik a vita arról, hogy ezeknek az iratoknak, ezeknek a peres anyagoknak mi a forrás értéke, tehát hogy a diktatúra által ránk hagyományozott iratanyagból mit lehet 56-ra vonatkozóan elmondani, mint hogy nyilvánvalóan a személyes emlékek és a dokumentumoknak az ütköztetése azért az azt is mutatja, amit egyébként tudunk, hogy bizony az emberi emlékezet az nem csak, hogy fakít, hanem hát torzít is, mert mindenki újra és újra mondja, újra és újra konstruálja a maga történetét. De ez valójában így van rendben, úgyhogy nem lesz könnyebb, hanem másként néz a történész a feladat elé.
Hogy néz a történész az emberi emlékezet természetére? Egészen konkrétan arra gondolok, hogy akit a diktatúra alatt mondjuk megvertek, megaláztak, az vagy elmeséli ezt később, vagy mélyen eltemeti magába. Tehát a pofon, a verés nagyon sokáig meghatározza az ember személyes emlékezetét. Hogy lehet ezzel dolgozni?
Hát, ha van témakör, ami az utóbbi időszaknak mondjuk így sláger témája, vagy központi témája volt történész berkekben, az éppen az emlékezés és az emlékezet, a történelem és az emlékezetnek az összefüggései. És nem csak a trauma miatt, mert ugye amire szerkesztő úr kérdezett, ez egy speciális területe az emlékezetnek, hogy lehet nagyon mély traumákról beszélni, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor ugye itthon a kádári megtorlást követő kádárizmus, kádári szocializmus éveiben nem lehetett ugye erről hivatalosan beszélni, tehát egy tabusítás is, egy állami szintű tabusítás is követte, kísérte 56 történetét. De szabad közösségben, mondjuk az emigrációban is nyilvánvalóan az egy nagyon nehéz dolog, hogy lehet rendkívül fájdalmas, traumatikus emlékekről beszélni. De nem csak ez a kérdés, hanem önmagában az, hogy hogyan idézzünk föl egy esemény történetét, nem csak éles történelmi szituációkban, hogyha az ember akár csak az előző nap, a saját előző napi életére visszagondol és megpróbálja ezt felidézni, akár csak egy családban, érdekes vállalkozás, látni fogjuk azt, hogy mindenki másra és másra emlékszik, ezek az emlékek nem biztos, hogy egymást erősítik. Az egyéni emberi emlékezetnek a természete, és utána ilyen komoly történeti folyamatoknál, sorsfordító pillanatoknál erre persze rárakodik egy következő kérdés, hogy ezekből a sokszínű emberi emlékezetből, tapasztalatokból, torzításokból, kihagyásokból hogyan konstruálódik meg a közösségi emlékezet? Hogyan lesz a személyes emlékezetek összeadódásából, mondjuk ugye a forró emlékezetből, egyfajta kanonizált múlt. Tehát hogy lesz az emlékezetből történelem, a történelemből egy közös múlt. Ez egy rendkívül összetett folyamat, ennek a közepén vagyunk, hogyha 56-ról beszélünk. És ráadásul mindig újabb és újabb értelmezéseket, tartalmakat adunk hozzá. Valami fontosabb lesz, valami kikopik, de hát ez minden történelmi eseménnyel így van.
Hogy lehet feldolgozni egy történésznek azt a helyzetet, hogy a szemtanúk, akiknek az emlékei akár még széttartók is lehetnek, azok ezt nyilván másképp mesélik el. És itt vannak a levéltári adatok, amelynek a megbízhatóságában sosem lehetünk teljesen biztosak, kivéve abban, amit mi magunk kezelünk, de ugye ilyen nincsen. Ezeket az adatokat a korábbi állam, ráadásul egy állampárt kezelte. Nem biztos, hogy azok 100%-osak. Hogy lehet ebből összerakni egy kanonizált emlékezetet, amire utána ráállunk, mint egy biztos talapzatra?
Tehát, hogy mikor fogunk ráállni, mint egy biztos talapzatra, az nagy kérdés, de azért nyilvánvalóan ennek vannak olyan nagyon praktikus kérdései, hogy mi kerül be egy középiskolai tankönyvbe, egy egyetemi tankönyvbe, tehát nyilvánvalóan nem lehet ezektől elvonatkoztatni. Nehéz kérdés. Sok szempontból nehéz. Nem csak azért, mert hogy más típusú információkat őriz az emberi emlékezet, meg egy ránk hagyományozott levéltári forrás, hanem egészen személyes történetet, hogy mondjak nekem, egy különleges helyzetben voltam, mert történész családból származom, ráadásul az édesapám is foglalkozott, vagy hát ő foglalkozott először 56-tal, és így nekem egészen kisgyerekként is módon volt nagyon sok olyan, hát hihetetlen izgalmas karakterrel találkozni, akik 56-nak sorsfordító eseményeiben részt vettek, maguk is alakították az eseményeket. Egész egyszerűen ez a személyes kapcsolat 56-hoz, tehát ahogy erről ők tudtak beszélni, akár Benkő Zoltán, Jónás Pál, vagy más oldalról Vásárhelyi Miklós, ahogy ezeket a történeteket megosztotta Pongrácz Gergely, vagy különböző karaktereket hozzak, Wittner Mária, ezeknek mindig volt egy nagyon erős személyes kisugárzása, töltődése. Nyilvánvalóan ez elve elveszik, amikor az ember dokumentumokat olvas. Pláne olyan dokumentumokat, amelyeket nem csak, hogy a pártállam kezelt, hanem a pártállam gyártott a saját érdekei mentén. És ebből nagyon komoly történészi szakmai viták zajlanak, tulajdonképpen 56-nak a lényegéről új. Tehát arról, amiről most 56 kapcsán folyik a vita, az pontosan ezeket a kérdéseket érinti, hogy egész egyszerűen arról van ez szó, hogy abból a több százezer, több millió oldalból, amit akár a Korvin Köziek perei, a Nagy Imre per, a Brusznyai Árpád pere ránk hagyományozott, hogy tulajdonképpen az igazságot, úgymond a nagybetűs igazságot mondták el a perbefogottak, csak éppen le kell szedni a jelzőket, és nem ellenforradalomról, hanem forradalomról beszélünk, és tulajdonképpen a peranyagból rekonstruálni lehet 56 történéseit. Nagyon sokáig tulajdonképpen így dolgoztak a történészek. És most, amikor egy-egy ilyen pernek a mélyére megyünk, ennek talán a Tóth Ilona per volt a legjellemzőbb típusa. Tehát egy-egy ilyen pert elkezdünk szétszálazni, akkor kiderül, hogy voltak éppen a kádári hatalom érdekeinek megfelelően alakították már a perbe fogottaknak, vagy éppen a tanuknak a vallomását. Tehát nem olyan egyszerű a dolog, hogy leszedjük az ellenforradalmi jelzőket, és ott van előttünk 56 esemény története. Nagyon sokszor kiderül az, hogy akik valójában 56 aktív részesei voltak, azok mondjuk emigráltak, elhagyták az országot. De mégiscsak bűnbakokat kellett találni, tehát valaki mással mondatták el, mással vallattak be olyan eseményeket, ahol nem is voltak ott, nem is ők csinálták. Lett figyelni ez a köztársaságtéri népítéleteknek a története, de nagyon sok ilyen vidéki történetet is tudunk mondani. Szóval bonyolult a történet, és néha az ember úgy érzi magát, minthogyha ilyen döglött attákat kellene elővennie, és 60 évvel, 65 évvel később újra nyomoznia 56-os eseményeket. Tehát most van azért egy erősödő szkepszis azzal kapcsolatban, hogy lehet-e rekonstruálni pontosan, hogy mondjuk mi történt a Corvin közben.
Tud-e a történész kutató valamit kezdeni azzal az emberi természetből fakadó jelenséggel, hogy annak szeretünk hinni, aki nekünk szimpatikus? De mivel 56-ban nagy valószínűséggel egyikünk sem volt ott, hogy a konkrét cselekményeket lássa, az 56 utáni életútból állapítjuk meg, hogy nekünk ki szimpatikus, és ki nem. És az ő értelmezését vagyunk hajlamosak elfogadni, pedig nem biztos, hogy az a teljes igazságot adja, már csak abból sem, mert hogy az csak egy értelmezése a történetnek.
De nyilvánvalóan a történész is szubjektív, tehát bármennyire is mindenki törekszik nyilvánvalóan egyfajta távolságtartásra, harag és részrehajlás nélkül, a Tacitus óta ezt újra és újra ismételjük, de én azt gondolom, hogy már maga a témaválasztás nagyon sokszor orientál. Persze, hogy van egy szimpátia és antipátia, de ez nem szabad, hogy befolyásoljon. És én azt gondolom, hogy azért ezt ha nem is teljes mértékben, de ki lehet zárni, mert ugyanakkor elképesztően nagy mennyiségű forrás, tehát anyag áll rendelkezésünkre, sokszor tényleg a forrás bőséggel hát nem küszködünk, de ez egy ambivalens dolog, mert néha alapvető forrásaink hiányoznak, néha pedig elképesztően nagy mennyiséget, tehát ez a pártállam, ez egy bürokratikus diktatúra volt, szóval ontotta magából a papírt, hogyha szabad ezt mondani, és itt az egymásnak ellentmondó információkból valami fajta történetet kihámozni. Ez nem könnyű, de hát ez a feladat. És azért még egy dolgot azt hiszem, hogy miközben a történésznek nyilvánvalóan az első szám, vagy az elsődleges feladata, hogy a maga a forráskritikai eszköztárával minden próbáljon minél közelebb jutni a megfelelő a történeti valósághoz, de legalább annyira érdekesek a rárakodott mítoszok, a különböző interpretációk, hogy milyen személyiségek bomlanak ki, mert én azt gondolom, hogy a nagy történetek rekonstruálása mellett igazán, és ez 56-ra is igaz, igazán az egyéni történetek, a személyes életutaknak a sokszínűsége az, ami igazán közel tud hozni. És azért itt hihetetlen karakterek, elképesztő, rendkívül izgalmas és egymásnak ellentmondó történetek sokszínű skálája adja 56-nak tulajdonképpen a szépségét, mert hogy az ember azt látja, hogy csupa olyan emberről beszélünk, amilyen szerkesztő úr, vagy én magam, vagy a családjaink, tehát hogy amikor azt mondjuk történészként, és ebben szerintem konszenzus van, hogy szinte nincs olyan eseménye a modernkori magyar történelemnek, de a 20. századinak, ami ilyen nagy mértékben mozgatta meg a társadalmat, akkor arról beszélünk, hogy van mondjuk összesen 10-15 ezer fegyveres felkelő, akik fegyveresen vettek részt a harcokban. De mellettük ott van egy csomó egyetemi diák, akik megfogalmazták a követeléseket Szegeden, a Műegyetemen. Ott van rengeteg, több mint 2000 munkástanács szerte az országban, több tízezer taggal. Szinte minden faluban, a legkisebb faluban is létrejöttek a nemzeti bizottságok. Tehát egy pillanat alatt lebontják a kommunista tanácsrendszert, és egy valódi, autonóm, önigazgató, lokális szerveződések jönnek létre. És hát gondolja meg, hogy gyakorlatilag bő 10 éven belül két totális diktatúrán van túl az ország. Ugye? Megszenvedjük a német megszállás nyilas diktatúra, majd a Rákosi rendszer 10 éve. Ez azért kétszer fejezte le az elitet, és óriási vérveszességet okozott. Felszínre kerültek azok a hiteles, szervezni képes, megbízható, hogy mondjam, erős, karizmatikus személyiségek, akik egy-egy közösségnek a vezetőivé váltak. És ez egy országos történet. És hogyha ezt nézzük, és ezeket a személyiségeket hozzuk egymás mellé, Miskolctól Szolnokig, Veszprémtől Győrig, akkor egy hihetetlenül, hogy mondjam, izgalmas történetnek a kerős közepébe jutunk, ami hogy mondjam, tehát nagyon sok mozaikot ad ki, ezek a mozaikok azért rekonstruálhatóak, és akkor végül is mégiscsak összeáll egy 56-os nagy történet, amiben mindenki megtalálja a saját maga számára a vonzó rokonszenves személyiséget.
Van-e valami, ami az 56-os forradalom meg az előtte lévő diktatúra időszakából még hiányzik, nincs megkutatva, nem kész ahhoz a képhez, ami alapján közelebb jutunk a közös nemzeti emlékezethez?
Hát azt gondolom, amit mindig újra és újra el szoktunk mondani, hogy ami komolyan árnyalhatja egyszer majd a tudásunkat, az az, hogy mi lapul az egykori szovjet levéltáraknak a mélyén. A felső szintű döntéshozatalról 56 kapcsán már van azért bizonyos ismeretanyagunk, ilyen dokumentumokat szabadítottak föl, de mondjuk, hogy a szovjet állambiztonság, vagy akár a szovjet hadsereg milyen információkat, milyen jelentéseket adott, milyen döntések születtek, ez azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben alakíthatja a tudásunkat. De miközben irgalmatlan sok kutatás, hát hogyha volt megkutatott időszak az 56, tényleg ez. És mégis azt lehet mondani, hogy a mélyfurásszerű kutatások, elsősorban a vidéki kutatások hozhatnak újdonságot olyan értelemben, hogyha ezeket ki tudjuk emelni, hogy mondjam, a helytörténeti elbeszélés narratívából, és egymás mellé tudjuk rakni, hogy mi történt vidéken, akár csak az 56-ot megelőző egy-két év történései, tehát az 56-hoz vezető nagyon szűk időszakot nézzük, akkor is azt gondolom, hogy olyan mintázatok, olyan magatartás minták fognak előjönni, amikről most nem tudunk. A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Kutatóközpontjával egy több éves együttműködésünk van a vidékkutatásokra fókuszálva, és a Rákosi korszakról jelent meg egy nagyon jó tanulmánygyűjtemény néhány évvel ezelőtt, és az egyik recenzense a könyvnek, egy olyan professzor, aki maga a nagy doktoriát is a Rákosi korszakból írta, fogalmazta meg, részben udvariasan, de azért azt hiszem, hogy ez egy mélyebb állítás volt, hogy ő azt gondolta, hogy már mindent tud a Rákosi korszakról, de ezek az esettanulmányok egymás mellé állítva egy olyan dimenzióját adják ennek az 50-es éveknek, amit a központi pártszervezet, az állambiztonság, tehát a forrásaiból, a központi iratanyagból így nem lehetett összerakni. Tehát a válaszom az, hogy lehet újat mondani, és ez az új, ez leginkább a lokális történetek egymás mellé állításából fakad.
Arról mesélhet-e, beszélhet-e a történettudomány bármilyen kutatás után, hogy akik mondjuk nem vettek részt a forradalomban, sem fegyveresen, sem más módon, azok mit gondoltak? Mi volt az ő viszonyuk ahhoz a diktatúrához, meg ahhoz a pártállamhoz, ami ellen többen felkeltek, akár fegyverrel is, az életüket kockáztatva?
Hát ugye ez valóban egy szürke zóna, szürke terület. Akkor tud a történész erről bármit mondani, hogyha talál hozzá forrásokat. Tehát hogyha tud interjút készíteni, hogyha bármilyen más ügyből kifolyólag a pártállam látó körülbe került az adott illető, és valami miatt viszonyulnia kellett 56-hoz. Egyébként az az érdekes, hogyha a kádári megtorlásnak a logikáját nézzük, akkor ott is látszik, hogy kiket állítanak bíróság elé, 26 ezer ember ellen indítanak eljárást, 35 ezer embert internálnak, tehát ezek óriási számokról beszélünk. Ugye részben a párt ellenzék, Nagy Imre és köre az egyik célpont, és azok az értelmiség körök, akik Nagy Imrével szimpatizálnak. Ott vannak ugye a fegyveres felkelők, ott vannak azok a vidéki rendpárti forradalmárok, akik az előbb említett vértelen forradalmat, a mély struktúrákat átalakítják, És pontosan a pereknek a szisztematikus elemzése révén került elő, hogy nagyon sok olyan embert állítanak bíróság elé, és kapnak nagyon súlyos börtönbüntetést, akik voltak éppen nem voltak 56-nak az aktív részvevői. És a megtorlásnak ez is a logikája, ha ugye csak azokra fókuszálok, akik tettek valamit, akkor a társadalomnak az a rétege, amelyik nem volt aktívan benne, úgy érzi, hogy mondjuk úgy megúszta. De a megfélemlítés, tehát az egyik fele a bosszú, a megtorlás, de a megfélemlítés az elrettentésnek az egyik eszköze az az, hogy bárki, tehát bárki a megtorlásnak a céltáblájává válhat, és ezek a perek, tehát amikor olyan embereket állítanak bíróságra, akik voltak éppen nem csináltak semmit, vagy nagyon passzív szemlélői voltak az eseményeknek, és azért kerülnek bele a megtorlás fogaskerekei közé, mert aki aktív volt, az mondjuk már elhagyta a hazáját kényszerűen. Na, ezeknek az embereknek a vallomásaiból lehet azért képet kapni a társadalomnak arról a rétegéről, amelyik nem volt aktív. Tehát, hogy vannak forrásaink, csak ezeket mindig meg kell tudni szólaltatni.
Arra van-e már valami válasz, hogy a megtorlás technikáját, tehát azt, hogy kialakuljon az a nézet, hogy mindenkinek le kell úgy sunyítania a fejét, mert bármikor őt is elvihetik bármiért. Ezt a mi vezetőink saját maguk találták ki, vagy valami minta volt, amivel dolgoztak?
Hát én azt gondolom, hogy is, tehát bizonyos ügyeknél, főleg az első időszakban egészen egyértelműen kimutatható az úgynevezett szovjet tanácsadó elvtársaknak a jelenléte, a szerepe. Tudjuk azt, hogy 56 a forradalom napjaiban itt van Szerov, az a szovjet titkosszolgálatnak a vezetője, hát ugye a Kádárék, amikor azt mondjuk képletesen, mert hát valóságban is egy tankon került Budapesthez, közben azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egy légüres térbe került. Amikor arról beszélünk, hogy 56 novembere, decemberre, 57 januárja, februárja, tulajdonképpen egy kettős hatalom épül ki, ahol a munkástanácsok, a nemzeti bizottságok viszik tovább az ügyeket ország szerde és Kádárik lépésről lépésre szovjet segítséggel tudják a maguk megtorló apparátusát felállítani, a karhatalmat, aztán utána majd a bírósági szervezetet. Az azt jelenti, hogy különösen az elején a szovjet aktivitás, tevékeny aktivitással kell számolni. Aztán utána, hogy kiépül a megtorlásnak a struktúrája, elsősorban ugye a jogi, tehát a bíróság bíráskodásnak a rendszere, azok a törvényerejű rendeletek, jogszabályok, amelyek kifejezetten a megtorlásnak az országossá, tömegessé tételét segítik, akkor aztán elkezd egy ilyen önjáró automatizmus is beépülni természetesen a rendszerbe, föláll az az apparátus, amelyik akár a belügyi, akár a jogszolgáltatás apparátus, amelyik képes ezt tömegesen vinni ezt a megtorlást.
Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban korábban rögzítettük, most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Látja-e már a történész azt, hogy az 56 és az azt követő megtorlás az mennyi időre határozta meg az egyén, az állampolgár, meg az állampárt viszonyát?
Azt gondolom, hogy a rendszerváltásig. Sokszor szoktuk képletesen arról vitatkozni, hogy 56 a rendszer koporsószege vagy tartószege volt-e, és ezek a kérdések részben jogosak, részben azt gondolom, hogy félrevezető. Mert hogy 56, miközben Kádárék ugye megpróbálják tabusítani, és leginkább egy olyan hallgatás kompromisszumot kötni a társadalommal, hogy nem beszélünk a rendszernek a kényes, tökben alappilléreiről, ilyen 56, ilyen a szovjet megszállás, és hogyha ezeket elhallgatjuk, hogyha ezeket a tabu témák közé soroljuk, akkor valami fajta, hogy mondjam, depolitizált társadalomban az egyéni jólétnek az előrejutásnak a lehetőségei, tehát egyfajta jóléti politikát viszünk véghez, de tudjuk azt, hogy 56 kimondva, kimondatlanul végig ott van a rendszernek a lényegében. Tehát Kádárék megtapasztalják azt, hogy milyen az, amikor a hatalom elveszítheti a hatalmát. Tehát 56 az a rendszer, a kommunista politikai elit szempontjából egy sok. Egy nagyon komoly sok. Tehát ők ott azért gondoljuk el, hogy bujkálnak. Hát ott van az egész Rákosi pártállami apparátus a maga erőszakszervezetével, az AVH-val, a besugóhálózattal, a terrorral, minden eszköztárral, most gondoljuk el, hogy 56 az ő szempontjukból azt jelenti, hogy egy pillanat alatt össze tud omlani a rendszer. El lehet veszíteni a hatalmat. És ez végig benne van a kádári politikában, hogy ez még egyszer ne történjen meg. Tehát a sarokköve, 56 végig a sarokköve marad, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. És az egész jóléti politika, amit mi gulyás kommunizmusnak, a legvidámabb baraknak, stb. Hívunk, tulajdonképpen erre épül, mert aki ezt egyszer megtapasztalta, az nem fogja elfelejteni. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos szempont. Az 56-osok a társadalom szempontjából, ugye itt nagyon sok szegmens van, mert azok az 56-osok, vagy azok az 56-os árvák, özvegyek, akiket meghurcoltak a forradalomban, őket gyakorlatilag a rendszerváltásig elkíséri. Tehát nagyon sok olyan élettörténetről tudunk, a 56-os kivégzettek gyerekeinek az élettörténetei, akik elmondták azt, hogy milyen borzasztó nehezen tudtak aztán ők megkapaszkodni. Hogy nem mehettek egyetemre, nem végezhették azt a munkát, amihez tehetségük, érdeklődésük, képességük lehetővé tette volna. Az 56-osoknak a jó részét, a politikai aktívabbakat egészen a rendszerváltásig megfigyelik. Tehát van egy olyan kör, amelyiknek a Kádár rendszer, hogy mondja, nem hagyja, hogy beépüljön, szervesüljön a társadalomba, másodrendű állampolgárok lesznek. És hogyha megnézzük a rendszerváltás előtt történetét, akkor azért az látszik, hogy 56, ha búvó patakként is, de végig ott van, és amikor az ellenzéki mozgalmak meg tudják fogalmazni a maguk követeléseit, akkor 56-ra követelései jönnek elő. A nemzeti függetlenség, a szovjet csapatok kivonása, a több pártrendszer, a titkos választások, és hogyha meggondoljuk a nagy szimbolikus eseményeit a rendszerváltásnak, hát azt gondolom, hogy a rendszernek, már a kommunista rendszernek a szimbolikus csődje, összeroppanása, az mégiscsak a Nagy Imre mártírtársai és a hatodik koporsó szimbolikus újratemetéséhez kötődnek a hősök terén. Ott hangoznak el azok a politikai beszédek, ugye többek között az akkori fiatal politikus Orbán Viktornak a beszédére is kell itt gondolni, amik, hogy mondjam, szimbolikusan a maguk sűrűségében fejezik ki mindazt, ami a diktatúra lényege. Tehát én azt gondolom, hogy 56 a rendszerváltásig meghatározza mind a pártállam gondolkodását, mind pedig benne van a társadalom búvópata kis ereiben.
Van-e arra egy történésznek magyarázata, hogyha a társadalomban benne van 56 emléke, amikor egy pillanat alatt meg lehet fordítani a helyzetet, és a kommunista vezetőknek bujkálniuk kell, akkor 89-ben egy sokkal kevésbé brutális MSZMP-vel szemben miért nem csinálnak forradalmat? Miért nem csináltunk? Mert sokunk már akkor felnőtt korú volt.
Hát 89-et azért sokan szokták vértelen forradalomként is említeni. Tehát ha 56-nak a történését megnézzük, ugye 56 nem fegyveres felkelésként indul, 56 békés tüntetésként indul az emberek demokratikus szabadságvágya alapkifejeződéseként. Ugye, ha megnézzük, a műegyetemi nagy felvonulás a BEM szoborhoz, a parlament előtt, ez békés demonstrációk, békés nagygyűlések, és a vidéki történések Debrecentől Moson-Magyaróvárig ugyanezt mutatják. Tehát az, hogy ebből egy fegyveres felkelés lesz majd egy szabadságharc, ez a hatalom rendkívül ostoba, rossz döntés sorozatának a következménye. Tehát ez annak a következménye, hogy ugye az első fegyverhasználatra Debrecenben kerül sor október 23-a délután. Mi történik ott? Az történik, hogy az egyetemistákhoz csatlakoznak a munkások, és a szegedi MEFESZ-nek a 16 pontjához csatlakozva kifejezik a maguk szabadságvágyát. És erre a helyi pártvezetés a fegyveres beavatkozás mellett dönt, és sor tüzet löveket a fegyvertelen tömegbe. Budapesten ugyanezt történik ugye a rádiónál, hogy a kivezényelt AVH-s védők, illetve az őket segítő új csapatok, azok belelőnek a tömegbe, a tömeg fegyvert szerez, és egy belső fegyveres konfliktussá eszkalálódik a történet. De hogy ebből szabadságharc legyen, az mégiscsak az kell, hogy október 24-én hajnalra viradóra Gerő Ernőjék meghozzák a döntést, hogy a szovjet csapatok segítségét kérik a forradalom leverésére. Tehát azért lesz fegyveres konfliktus, mert a hatalom csak pontosabban a hatalomnak a kemény vonalas szárnya, az csak a fegyveres, erőszakos megoldásban tud gondolkodni. Ugye Nagy Imre és a kemény vonalasok között pontosan ez a konfliktus, hogy míg Nagy Imre egy politikai kibontakozást szeretne, egy politikai konszolidációt, a Gerőjék, illetve ugye Apró Antalik, amikor a katonai bizottságot október 24-én hajnalra létrehozzák, ők kifejezetten sortüzekben, fegyverekben és a szovjet csapatok behívásával akarják leverni a forradalmat. 89-ben a hatalom, talán éppen 56-nak köszönhetően bölcsebb volt, és nem került sor fegyveres összetűzésre.
Ha 89-91 vértelen forradalom, akkor az azt jelenti, hogy 56 követelései be is teljesültek, és nem búvik tovább 56 gondolata a társadalomban búvópatakként?
Én azt gondolom, hogy 56-nak az alapvető követelései a több pártrendszer, a szabad választások, tehát egy demokratikus átalakulás bekövetkezett. A nemzeti függetlenség az egy újra és újra előkerülő téma, de az is bekövetkezett, 1991-ben ugye kivonultak a szovjet csapatok. Tehát én azt gondolom, hogy 56-nak az alapvető célkitűzései 89, 90 és 91-re azok bekövetkeztek, de ahogy ezt szokták mondani, azért, hogy mondjam, a szabadságot minden nap meg kell élni, tehát ezt működtetni kell, tehát ilyen témformában a nemzeti függetlenségünket azt meg kell őrizni, tehát ilyen témformában tulajdonképpen 56-nak a kitűzései, célkitűzései azok mindig relevánsak. Tehát persze egyfelől múlt, és egyre inkább múltá válik, ahogy a személyes kötődés az elhalványul, de mint történeti folyamat azért, hogy mondjam, itt Kelet-Közép-Európában mindig is jelen lesz.
Ugye önök a Nemzeti Emlékezet Bizottsága azon dolgoznak egyebek mellett, hogy legyen egy nemzeti emlékezet, ami mindenkié, bármit is gondol a nemzeten belül az egymással szembeni konfliktusokról. Hogy lehet például az állampárt természetét elmagyarázni egy olyan embernek, aki már utána született, és tudja, hogy a párt az egy politikai szerveződés, de nem maga az állam?
Ez egy jó kérdés, mert azt gondolom, tehát nyilván tehát több szinten. Nyilván el kell tudni mondani azt, hogy mit jelent, vagy kérdezett szerkesztő, hogy mit jelent az állampárt. Mit jelent az, amikor képül egy olyan diktatórikus rendszer, amelyik leépíti teljesen a politikai riválisait, amely a direkt terror eszközeihez nyúl, hiszen itt 1945-től kezdve egy olyan struktúra épül ki, ahol a kommunista párt, a szovjet segédlettel, ugye egymás után számolt le az alternatív politikai és társadalmi erőkkel. Ugye nem véletlen, amikor ezt kezdjük el mondani, hogy leszámolt a nem kommunista politikai pártokkal, majd a baloldali pártokkal, a szocdemekkel, végül a saját belső ellenzékével is, politikai perek, erőszak, internálás, bebörtönzés, kivégzések révén, leszámolt az önálló autonóm tulajdonos rétegekkel, akár a polgárságra, akár a paraszti, autonóm paraszti gazdaságokra gondolunk, ugye a kulákosítás, padlás, söprés, végül a TSZ-esítés. Leszámolt az alternatív kulturális gazdasági elittel, és leszámolt az egyházakkal, amelyek ugye a társadalomban legszervesebben, legmélyebben beágyazott nem marxista világnézetet képviselték. Tehát, hogy ez egy rendszeresen fölépített program volt, amelyik újabb és újabb ellenségeket generált, és ezekkel az ellenségekkel a diktatúra teljes terror eszköztárával, és közben egy óriási propaganda gépezettel, ezt ne felejtsük el, hogy legalább a médiának mindig nagyon fontos szerepe volt a 20. században, tehát, hogy egy elképesztő propaganda gépezetet indított be. Azt gondolom, hogy ezt el tudjuk mondani struktúra szintjén, de hogy ez érthető legyen, és átélhető legyen, és megélhető legyen, ez egyéni történetekből bontakozik ki. Tehát, hogy mit jelent az, amikor egy fiatal ember, aki 1944-ben ellenáll a nyilasoknak, benne van a diák fegyveres ellenállásban, gömbös szobrot robbant, 1945 után hamarosan már a kommunista politikai rendőrségnek a fogdájában találja magát, és amikor ő azt mondja, hogy hát kérem, én hogy lehetnék fasiszta, amikor a gömbös szobrot robbantottam, akkor azt mondják neki, hogy aki tudott robbantani 44-ben, az tud robbantani 45-ben is. Ugye ez Benkő Zoltán, aki aztán utána a Recski titkos kényszermunkatáborban találja magát, majd aztán 1956-ban ott van a forradalom sűrűjében, és aztán utána emigrációba kényszerül. Ez most egy történet, egy fiatal ember, egy fiatal közgazdász hallgató története, abból a sok ezerből, amelyikből összefonódva tudjuk elmondani azt a nemzeti emlékezetet, amiben mindenki megtalálja, hogy mondjam, a számára rokonszenves szocializációjából, értékrendjéből fakadóan közel álló történetet. De én ezt gondolom, hogy ezeknek a történeteknek, ezeknek a portréknak a sora adja meg, hogy mondjam, ad arcot a történelmnek, és hozza közel, és hozza személyessé.
Hogy lehet például elmagyarázni az internálás fogalmát, vagy a Recski munkatábort, ahova az ember, ha elmegy, akkor azt látja, hogy vöröslő dombok veszik körül, és ilyen nagyon alacsony barakkok vannak ott, amit emberi létezésre elképzelhetetlennek gondol az ember.
Azt gondolom, hogy megint csak abból, hogyha azt próbáljuk meg megértetni, hogy egy olyan világban, ahol a szabadság a teljes természetes emberi létünk, a mindennapjainknak a teljes és természetes elidegeníthetetlen része, milyen az, amikor valakit egyszer csak letartóztatnak, úgy, hogy a családja nem tudja, hogy hova viszik, hogy még egy bírósági eljáráshoz sincsen joga, hiszen azokat internálták, akiknek még egy bírósági perc sem tudnak a nyakába akasztani. Mondok egy példát. Gábori György származása révén megjárja Dachaut, szocdem kapcsolatai vannak, és Justus Pálnak az egyik legjelentősebb marxista, magyarországi marxista gondolkodónak a köréhez tartozik. A Justust 1949-ben letartóztatják a Rijksperben, és elítélik. Majd utána a Justus körre is ugye a Závónak a figyelme eljut, és letartóztatják a Gáborit is. Gábori Györgyöt azzal akarják perbe vonni, hogy vallja be, hogy csokoládé táblába bugyolálva kém adatokat jutatott el a Justusnak. És a Gábor erre nem hajlandó, tehát nem hajlandó a kémvádat maga ellen vállalni, nem tudják őt perbe fogni, és ezért aztán Recsken találja magát ugye az internáló táborban. A családja nem tud róla semmit. Tehát azt gondolom, hogy megint csak tehát így tudjuk elmondani, hogy mit jelent az, hogy valaki még bíróság elé sem kerül, hogy 2,5 évig nem Szibériában, tehát nem tőlünk több tízezer, több ezer kilométerre, hanem itt Magyarország szívében zárja őt úgy el a kommunista politikai rendőrség, az AVH egy kétszer munkatáborba, hogy arról sem a szűkebb, sem a tágabb környezete, családja nem tud semmit. Majd amikor szabadul, ugye nagyon sok mindenkivel ez történik, 53-ban, amikor ugye Nagy Imre első miniszterelnöksége nyomán a Recski tábort is felszámolják, akkor ugye aki szabadul, azzal aláíratnak egy papírt arról, hogy nem volt Recsken, és erről nem beszélhet. Ez a jobbik eset. A rosszabbik eset, hogy utána a bíróság elé állítják, és ugyanolyan abszurd vádakkal, de börtönben elítélik, és börtönben folytatja a fogvatartást, tehát ugye nagyon sokan csak 56-ban szabadulnak valójában a recskiek közül, és vannak bizony olyanok is, akiknek a szabadulása fejében alá kell írni az együttműködési nyilatkozatot a politikai rendőrséggel. Tehát, hogy milyen embertelen, cinikus kényszer választások elé állítanak embereket a szabadság fejében. Azt gondolom, hogy ezt mindenki megérti. Ezt megérti egy mai fiatal is, és a maga oktatói, egyetemi oktatói tapasztalatai is azt mutatják, hogy erre igenis van nagyon nagy fogadókészség és nyitottság, hogyha ezeket a személyes döntési dilemmákat, ha ezeket a határhelyzeteket tudjuk közelhozni a fiatalokhoz.
Befejezték a jogi hivatásrendek működésének vizsgálatát az állampárt idején? Mert ennek, ha jól emlékszem, már évekkel ezelőtt nekikezdtek. Ugye benne vannak az ügyvédek, ügyészek, bírák.
Benne vannak az ügyészek, 56-os megtorló pereknek az ügyészei, a bírái, a laikus népbírái, akikről nem szoktunk beszélni, pedig legalább olyan fontosak, hiszen ők voltak azok, akik garantálták a megfelelő politikai ítéletet, akkor is, hogyha netán a bíró valami miatt nem volt eléggé pártos. Egy nagy részével az 50-es megtorlásoknak, az 56-os megtorló pereket tekintve sikerült lezárnunk. Van egy folyamatban lévő nagyon komoly kutatás, mert ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen ennek az új apparátusnak, új jogi apparátusnak a létrehozása, az nem volt olyan egyszerű, ugye ki kellett termelni. És erre létrehoztak egy intézményt, a Bírói és Ügyészi Akadémiát, amelyik tulajdonképpen egy ilyen jogi gyors talpaló volt, és az volt az 50-es években a célja, hogy a megfelelő kommunista káderanyagot a jogszolgáltatás különböző területeire helyzetbe tudja, működésbe tudja hozni. Ennek a Bírói Ügyészi Akadémiának a teljes iratanyaga, személyi anyaga feltárásra került, egy hihetetlen izgalmas kutatás végső fázisához jutottunk, és hát egy újabb nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen eddig csak az 56 utáni perekről beszéltünk, de hát ott van a 45 és 56 közötti időszaknak az óriási peranyaga, ugye több mint 1000 ember kivégzéssel végződő koncepciós pere, és mellette egy óriási percsoport. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de megkezdtük ennek a peranyagnak is a feldolgozását. És legalább annyira fontos a jogászaparátus mellett a vizsgálótiszteknek, tehát a politikai rendőrség szerepének a vizsgálata, és annak a vizsgálata, hogy ebben kik vettek részt, hiszen tulajdonképpen tudjuk azt, hogy nagyon sokszor ott készültek el a vádiratok, tehát hogy kit mivel vádoltak, kiből mit vertek ki, az a politikai rendőrségnek a boszorkány konyhájában dőlt el, és hihetetlen izgalmasok azok a karrierpályák, amelyek elindulnak 45-ben, 48-ban, a Rákosi korszakban, és aztán utána 56 után bőven a Kádár, az úgynevezett konszolidált Kádár rendszerben is folytatódnak, tehát hihetetlen izgalmas karrier híveket látunk, ami azért arra is egy új választ fog adni, hogy mi a kontinuitás a Rákosi és a Kádár rendszer között, nem a vezetőapparátusban, hanem abban a szürke zónában, amelyik ezt a rendszert, mind a kettőt, hogy mondjam, tartotta, és a hátsó biztosítékot adta.
Az látszik-e már, hogy az emigráció, annak a puszta ténye mekkora veszteséget okozott Magyarországnak?
Hát ez újra megint csak egy óriási témakör. Azt gondolom, hogy egyfelől azt mondhatjuk, hogy a 20. századi magyar történelem az veszteség történeteknek a sorozata. És ebben benne van az emigráció is. Tehát ha ki nem teljesedett, vagy legalábbis itthon ki nem teljesedett életpályák sokasságát tudjuk bemutatni. Ugye gyakorlatilag akár a szakképzett szakmunkások, akár az egyetemistákat tekintjük, ugye, akik szintén óriási számban hagyták el az országot, hát ez egy minden szempontból egy óriási szellemi vérvesztességet jelentett nyilvánvalóan az országnak, nem beszélve arról, hogy ahogy szabadulnak fel az iratanyagok, azért azt is lehet látni, hogy a magyar állambiztonság hihetetlen energiákat fordított, különösen a 56 után arra, hogy ezt az egyébként is sokszínű emigrációt, mert azért gondoljuk el, az emigrációnak nagyon sok rétege volt. Volt, akik már elmentek 44 után, volt, akik elmentek 45-ben, volt, akik elmentek ugye 48-ban, aztán utána elmentek 56 után. Tehát itt azért ez nem egy homogén emigráció volt, ebben, ha tetszik, a szélső jobbtól a radikális baloldalig nagyon különböző politikai irányultságú emberek voltak. Tehát az emigrációban saját magában is voltak viták. Akár a 45-56 közötti időszak értelmezéséről, akár 56-ról, ugye azokat a vitákat, amiket itthon nem lehetett lefolytatni, mert a kádári pártállam csak egy narratívát engedett 56-ról, ezeket a vitákat tulajdonképpen az emigrációban folytatták le. Ugye akkor ez most baloldali forradalom volt, szocialista volt, Nagy Imre szerepe, demokratikus volt, jobboldali, tehát az összes olyan vita, ami hozzánk 89-90 után gyűrűzött be, az emigrációban zajlott. És a magyar állambiztonság ezt az amúgy is sokszínű emigrációban nagyon tudatosan próbált meg, és sokszor sikeresen beépülni, és direkt bomlasztani, egymás ellen fordítani különböző körülket. Amikor megnyíltak részlegesen a határok, és az emigrációból jöhettek vissza Magyarországra különböző csoportok, akkor a magyarországi ellenzéki köröket és az emigránsokat egymás ellen szembefordítani. Tehát, hogy a magyar állambiztonság elképesztő energiákat fordított a bomlasztásra, a konfliktusok, dezinformációknak a terjesztésére. Tehát ez egy óriási történet, a magyar emigráció és a magyar társadalomnak a kapcsolata.
Meg lehet írni itthon? Van ehhez anyag?
Hát ez nem egy egyszereplős vállalkozás. Azt gondolom, hogy erre egyébként nagyon jó kutatások indultak, de ez is egy tehát a magyar emigráció egy ahogy mondtam, ugye nem csak 56-os, hanem itt tulajdonképpen 44-től el kell kezdenünk ennek a feltérképezését, újra és újra fogalmazódnak meg olyan programok, amelyek csak arról szólnak, hogy az emigrációnak az irat hagyatékát, iratanyagát legalább másolatban Magyarországra hozni. Hát gondoljuk el, hogy tulajdonképpen ugye 45 után a két háború közötti politikai elit, a 45 utáni politikai, nem kommunista politikai elitnek egy jó része emigrációba kényszerült. Hát az ő emlékirataik, az ő levelezéseik. Ugye a magyar egyházi emigráció egy önmagában egy óriási történet. Tehát ott hihetetlenül fontos irathagyatékok vannak, részben külföldi levéltárakban, hagyatékokban, részben családoknál, amelyeket az enyészettől, a veszteségtől kell megúvni, és akkor utána jön rá még az az elképesztő iratanyag, amit a pártállam a magyar emigrációról termelt. Hát ez egy, hogy mondjam, sok szerző, sok szereplős összetett nagy feladat, ami még a történészekre vár.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, korábban vettük föl, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.